Kedves hallgatóm! Mózes második könyve 29. részének 26. és 27. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Fogd az Áron fölavatására szánt kosnak a szegyét is, és mutasd az be áldozatul az Úr színe előtt. Azután legyen ez a te részed. Így szenteld meg a felmutatott szegyet és a felajánlott combot, amelyet fölmutattak és fölajánlottak az Áron és fiai felavatására szánt kosból. Mózes harmadik könyvében találkozunk ismét az áldozatokkal, és meglátjuk, hogy azokból milyen részt kapott Áron és a papok. A lévitáknak nem sorsoltak földterületet az országban, ezért Isten gondoskodott róluk. A lévitáknak a szent sátorban és később a templomban kellett szolgálniuk, és részesedtek a fölajánlásokból. Állandóan égő áldozatot kellett fölajánlaniuk az oltáron. Ezt készítsd az oltárra. Naponként mindig két egyéves bárányt. Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este felé készítsd el. Egy tizedrész finom lisztet, egy negyed hin sajtolt olajjal gyúrva, italáldozatul pedig egy negyed hin bort kell venni az első bárányhoz. Mózes második könyve, 29. rész, 38., 39. és 40. vers. Az égő áldozatokkal majd később foglalkozunk. Ez a napi áldozatot írja le. Bárányt kellett fölajánlani reggel és este az oltáron. Ez arról a tényről beszél, hogy az embereknek állandóan emlékezniük kell arra, hogy valaki elfoglalta a helyüket, és bűneikért halált érdemeltek. A bűnért vérnek kellett folynia. A zsidókhoz írt levél éppen ezt az igazságot mutatja be. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 26. vers. Ez a vers természetesen az Úr Jézus Krisztus áldozatáról beszél. A bikák, kecskék és bárányok vére nem tudta elvenni a bűnt, de Jézus Krisztus vére eltörölte a bűnt véglegesen. Áldozata tökéletes. Az Úr megfelelően bánt a bűnnel. Egyszer meghalt értünk. Egyszer a korszak végén megjelent, hogy elvegye a bűnt önmaga feláldozása által. A 30. fejezetben egy nagy istentiszteleti leírást olvasunk. Magában a szent sátorban, az első teremre, a szent helyre tekintve, három bútordalabot látunk. Mindhárom az Isten imádatról beszél. Már megfigyeltük a lámpatartót és a szent kenyerek asztalát, de még oltár is van azon a helyen. Az az illatáldozati oltár. A szent kenyerek asztala és az arany lámpatartó bemutatja, hogy Isten találkozik népével. Ez tehát nem arra szolgál, hogy összejöjjenek és pletykázzanak, hanem ott Jézus Krisztussal táplálkoznak. Az a lakom a helye. Az illatáldozati oltárnál van az imádkozás helye. Azután készítes oltárt az illatáldozat bemutatására, akácfából készítesd. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú legyen, és két könyök magas. Vele egy darabból legyenek a szarvai. Mózes második könyve, 30. rész, első és második vers. A az útmutatás leírja, hogy ez egy kis oltár volt. Von be színarannyal a tetejét és oldalait körös körül, valamint a szarvait is. Készítes rá körös körül aranyszegét. Két aranykarikát is készítes hozzá a szegélye alá, két oldalt mindkét oldalára készítes. Ezek legyenek a rudak kengyelei, hogy ezeken hordozzák az oltárt. Mózes második könyve, 30. rész, 3. és 4. vers. Még ennek a kis bútor darabnak is voltak gyűrűi, hogy a botot átdughassák azokon, és hordozhassák a papok a vállukon. Mózes 4. könyvében azt olvassuk, hogy a pusztai meneteléskor a léviták hordozták a bútor darabokat. Helyezd az oltárt a bizonyság ládájánál levő kárpit elé, a bizonyságon levő fedél elé, ahol megjelenek neked. Mózes 2. könyve, 30. rész, 6. vers. Ezt az oltárt közvetlenül a kárpit elé tették, és a frigyláda és a kegyelem királyi széke volt a kárpit másik oldalán. Ez a szent helyen, az Isten imádat helyén állt. Azon mutasson be Áron illatáldozatot reggelenként, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este felé is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre. Mózes 2. könyve, 30. rész, 7. és 8. vers. Ez nem állatáldozati oltár volt. Ne mutassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot, italáldozatot se öntsetek arra. Mózes 2. könyve, 30. rész, 9. vers. Csak illatáldozat és csak bizonyos fajta illatozó szer kerülhetett erre az oltárra. A papok bementek és elégették az illatozó szert minden alkalommal, amikor meggyújtották a lámpatartón levő lámpákat. Ez az oltár beszél az imádkozásról, és ezt jól tudjuk, mert a Biblia az illatozó szert az imádság és dicsőítés szimbólumaként használja sok helyen. Például Dávid a 141. Zsoltár 2. versében ezt mondja. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat. A Jelenések könyve is ezt az illatáldozati képet adja elénk. Egy másik angyal is odajött és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. Jelenések könyve 8. rész, 3. vers. Lukács evangéliuma első részének 9. verse elmondja, hogy a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. Zakariás a lévi törzsének tagja volt, és szolgált a templomban. A füstölő áldozati oltárnál szolgált e vers szerint, és ez volt az imádkozás ideje. Lukács az új szövetséget kronológiailag azzal nyitja, hogy Zakariás ott áll a füstölő áldozati oltárnál. Más szóval, Isten megtöri a 400 éves csendet ott az illatáldozati oltárnál, amikor üzenetet közöl Zakariással azon a helyen. A füstölő áldozat tehát az Úr Jézus Krisztus, ami közben járunk képe. Áron az Isten tisztelet helyén szolgált, és Áron Krisztust mutatja be ebben a különös értelemben, jól lehet Krisztus a Melkisédek rendje szerinti pap. A zsidókhoz írt levél 9. részében különös mozzanatról olvasunk, vagyis arról, hogy az illatáldozati oltár a szentek szentjében van elhelyezve. Úgy tűnik, mintha a zsidókhoz írt levél szerzője nem tudná, hogy az hova tartozott. Miért helyezte azt a szentek szentjébe, és nem a szent helyre, ahogy azt Mózes második könyvében olvassuk? Azért, mert amikor írt, akkor a kárpit már ketté hasadt. Krisztus már fölajánlotta magát ezen a földön. A teste elvérzett, és meghalt a kereszten, de fölment a mennybe, és az illatáldozati oltár ma a mennyben van. Istenhez Jézus Krisztus által járulhatunk. Ő a mi nagy közben járunk. Krisztus a mennyben van, és az oltár beszél arról a helyről, ahol ő van jelen. Amikor Istenhez megyünk imádságban, akkor az Úr Jézus Krisztus által járulunk elébe. Sokszor hallottam már az emberektől. Most, hogy már üdvösséget nyertem, közvetlenül Isten elé járulhatok. Nem, nem járulhatsz Istenhez közvetlenül, csupán Krisztus által. Ő visz minket Isten jelenlétébe. Krisztus a mennyben imádkozik értünk. Csodálatos volt Izrael gyermekeinek, hogy főpapjuk a szent sátorba ment, az illatáldozati oltárhoz, és ott imádkozott értük. Csodálatos tudnunk azt, hogy Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, imádkozik értünk a mennyben. Krisztus nem a világért imádkozik. Honnan tudjuk ezt? A főpapi imádságban ezt mondta: én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. János evangéliuma, 17. rész, 9. vers. Azt kérdezed ezek után: Jézus miért nem imádkozik a világért? Jézus Krisztus meghalt a világért. A Szentlélek itt van a földön, hogy Krisztus áldozatát valóságossá tegye azoknak, akik befogadják őt. Krisztus nem tehetett többet, mint hogy meghalt a világ bűneiért. Ő a mennyben azokért imádkozik, akik elfogadták őt megváltójuknak. Boldog vagyok, hogy ezt cselekszi, mert ha nem tenné, akkor nem sokat tudnék elvégezni érte ezen a földön. Milyen drága érték, hogy nagy főpapunk imádkozik értünk. Isten azért hallgatja meg imádságainkat, amit Krisztus tett értünk a kereszten. Az Efézusi levél első részének 6. verse mondja: hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Jézus Krisztusért az Atya elfogad minket, mint szeretett gyermekeit. Máté, Márk és Lukács evangéliumában az Atya ezt mondja: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Nem csak őt hallgatjuk, hanem imádkozunk is hozzá. Jézus Krisztus mondta János evangéliuma 14. részének 14. versében, hogy ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ezt jelenti az, hogy lélekben imádkozunk. Megfigyelheted, hogy ez az oltár elkülönült minden más berendezési tárgytól. Csak a papok imádkozhattak e helyen. Még Uzziás királyt is poklosság sújtotta, amikor oda betolakodott. Csak a papok imádkozhatnak ma, és minden igazi, Krisztusban hívő ember pap. Nagyon téves az az általános fölfogás, hogy valaki bármilyen bűnös életet élhet, elutasíthatja Krisztust, És aztán a baj idején, talán amikor az édesanyja a kórházban van, akkor térdre borulhat Isten előtt, és várhatja a választ. A filmekben is mutatnak ilyen jeleneteket, és egyes szentimentális prédikátorok sokat beszélnek az ilyen esetekről. Isten azonban azt mondja, hogy az ilyen imádságokat nem hallgatja meg. Nagyon vigyázzunk erre, barátom! Az illatáldozati oltárhoz csak a papok járulhattak. A bűnös csak ezt az imádságot mondhatja. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! Isten meghallja, és válaszol erre az imádságra, amikor ezzel járulnak elé. A 8. vers arról beszél, hogy legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Örökké magasztalni kell Isten. Az 1. tesszalonikai levélben olvassuk, hogy szüntelen imádkoznunk kell. Az illatáldozat az oltáron volt reggel és este. Amikor a főpap bement a szent helyre és fölajánlotta a jó illatot az oltáron, akkor egy kis ideig ott is maradt. Azaz illatszer átjárta a ruháját, és amikor kiment onnan, az emberek megérezhették az illatot. Azt mondhatod erre, hogy a legjobb illatszert használta. Amikor a mi nagy főpapunk itt járt, akkor az emberek megérezhették az illatot. Ezt mondhatták, ó, ez nagyon kellemes illat. A baj a legtöbb hívővel korunkban az, hogy nem a megfelelő illatszert használják magukra. A megfelelő illatszer az imádság. Imádságaink mindig jó illatként szálljanak Isten elé, és ez áthatja a ruhánkat, ha imádsággal töltjük az időt. Amikor névjegyzékbe veszed Izrael fiai közül a számba beendőket, adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, amikor számba veszik, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. Mindazok, akik átesnek a számbavételen, adjanak egy fél sekelt a szent sekel szerint, amelyben 20 géra egy sekel. Fél sekel legyen az Úrnak szóló felajánlás. Mózes 2. könyve, 30. rész, 12. és 13. vers. Ez a második követelménye az Isten tiszteletnek. Nem lesz csapás közöttük, mert megváltásban részesültek. Ezüstön kellett váltságdíjat fizetniük. Az ezüst a megváltás fémje és a megváltás előképe. Aki imádkozott, annak megváltásban kellett részesülnie. Sokat hallunk ma a nyilvános Isten tiszteletről. Valójában ilyen nem létezik. Csak a megváltottak imádhatják Istent, de az út nyitva áll bárkinek a megváltáshoz. Nem csak megváltásban kell részesülniük az imádkozóknak, hanem meg is kell tisztulniuk. Ez visz el minket a mosdómedencéhez. A medence a külső udvaron állt, és rézből készült a rézoltárral együtt. Isten itt rendezte el a bűn kérdését, és itt adott szabadulást a bűnösnek. A rézmedence az a hely, ahol Isten rendezi a szentek bűnügyeit. A szentek néha vétkeznek. Nem igaz az az elképzelés, hogy a szentek már tévedhetetlenek. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készítes egy mosakodásra való rézmedencét, amelynek állványa is rézből legyen. Helyezd azt a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel, hogy abban mossák meg kezüket és lábukat Áron és fiai. Mosakodjanak meg a vízben, mielőtt bemennek a kijelentés sátrába, hogy ne halljanak meg, ha az oltárhoz járulnak és szent szolgálatot végeznek, vagy tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak. Mózes második könyve, 30. rész, 17. verstől a 20. versig. A pap nem mehetett a szent sátorba szolgálni, csak azután, hogy először megmosakodott. A pap is beszennyeződött, amikor azon kívül volt. Ha gyülekezetbe mész, és nem élvezed az Isten tiszteletet, akkor ez talán nem azért van, mert a prédikátor unalmas. Talán a te szentségedhez is kétség fűződik. Amikor együtt található az unalmas prédikátor és a beszennyeződött hívő, akkor nem nagyon érdekes az Isten tisztelet. Beszennyeződünk ebben a világban, és nem imádhatjuk Istent mindaddig, amíg meg nem tisztulunk. Az Úr Jézus ezért mosta meg tanítványainak a lábát. Ő ma is ezt cselekszi. Szükségünk van arra, hogy a mosdóhoz menjünk. Ezt kellett először tennie a papnak. Ha a rézoltárhoz akarunk járulni, akkor meg kell mosakodnunk az oltár előtt. Ha a szent helyre akartak menni, akkor meg kellett mosakodniuk belépés előtt, és meg kellett mosakodniuk a kijövetel után is. Az a véleményem, hogy a mosakodás kérdése nagyon fontos. Véleményem szerint az egyik pap ezt mondhatta a másiknak a medence előtt. Hányszor voltál ma itt? A másik talán ezt felelte. Csak nem egy tucatszor. És az első pap meg ezt mondta. Én már több mint egy tucatszor voltam itt. És nézd a kezem. Már meg is kérgesedett, olyan sokszor megmostam. Nem tudom, hogy Isten miért akarja tőlünk ezt a gyakori mosdást. Áron a háttérben állva talán így szólt. Az Úr azt akarja, hogy mosakodjatok, 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 és tudjátok meg, hogy szentnek kell lennetek. Nem imádhatjátok, nem szolgálhatjátok őt, és nem tehettek semmit, ha csak meg nem tisztultok. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy leegyszerűsítetted megtisztulásom kérdését. Oda mehetek hozzád, és véred megtisztít engem minden bűntől, és igédben napról napra újból és újból megtisztulhatok, hogy így alkalmas legyek a te szolgálatodra. Köszönöm ezt neked. Ámen.